Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Nagyon ritka, amikor kifejezetten hazai vonatkozású, és nem csak hogy hazai vonatkozású, hanem hazai felmérést tudunk felmutatni mondjuk az internet használati szokásokról, és nem csak arról szól mondjuk, hogy hány gigabyte adatot töltöttünk le karácsonykor, hanem ténylegesen egy olyan rétegelt, életkor szerint felhasználókat külön emlegető tanulmányból tudjuk megnézni azt, hogy mik is mostanság az internet használati szokásaink, mert hogy szerintem nagyon sokaknak van a fejében egy elképzelés arról, hogy melyik generáció, melyik korosztály mit szeret az interneten használni, hogyan szeret interneten tartalmat fogyasztani, és mi az, ami nem jellemző rájuk. És ehhez képest egyébként szerintem az NMHH és az Egységes Digitális Mérésért Egyesület közös felmérése azért okozhat némi meglepetést, mert nem biztos, hogy mondjuk annyira igénytelen egy-egy társadalmi korosztály vagy korcsoport, ahogy azt más korosztályokból gondolnak.
A saját gyerekeimben látom, 14 és 16 évesek, hogy igényük van arra, hogy jobb minőségi tartalmakat is kapjanak. Az is egy nagyon fontos szó, mert ugyanúgy képesek órákon keresztül doomscrollozni az Instagramon és a TikTokon legfőképpen, a fiam pedig a Twitchen és az összes többi ilyen gamer platformon, de valóban felmerül bennük konkrétan az az igény, hogyha valami érdekli őket, hogy valamit találnak, valami érdekeset ezeken a gyorsfogyasztású social media platformokon, nevezzük ezt így, akkor annak utána mennek, és ott már viszont nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy vagy olyan embertől halljanak véleményt, akikben megbíznak és ismerik, és tudják, hogy alapvetően jó minőségű tartalmat és hiteles információkat közöl, vagy konkrétan utána mennek az információk hitelességének, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert az elsőt nem tudom megakadályozni, mármint a doom scrollingot és az agyrohasztást, mondjuk ezt így szülők, amikor látjuk a gyerekeinket, hogy sosem teszik le a telefont, addig azért nagyon-nagyon jó hír ez, hogy néha engem is felkérdeznek olyan dolgokról, ami meglep, AI-jal, stb. Kapcsolatban, hogy ezt hallottam-e, vagy erről mi az én véleményem, stb. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát engem ez a része a kutatásnak annyira nem lepett meg, mert hogy az is azt támasztja alá, hogy a 18-39 éves korosztály kifejezetten szereti, hogyha egyrészt a tartalom minőségi, tehát nem egy ilyen összecsapott utcán valakinek az óra alá tolják a telefont, fenékkel fölfelé, hogy az legyen a mikrofon, és akkor beszélnek arról, hogy nem tudom én, milyen jó ez a burger, és hogy nem tudom, mit csinált múlt héten, hanem ehhez képest sokkal inkább összerakott, átgondoltabb, szerkesztettebb látványban, vizualitásban, hangban, minden szempontból minőségi tartalmak kerestek, már akár a doom scrolling ideje alatt is, de amikor valaminek utána néznek, akkor kifejezetten igénylik a minőségi tartalmak, szóval ez engem kevésbé lepett meg, az már inkább, hogy milyen eltolódás van, vagy hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, de ide hagy gomboljam be a rossz rendőr gondolataimat ehhez képest, mert én most nagyon örülök, és mint mondtam, a saját bőrömön, a saját gyerekeimen látom, hogy ez relatív jól működik, vagy legalábbis sokkal jobban működik, mint azt nagyon sok szülő gondolná, hogy atya úristen, csak a borzalmakkal, bombareceptekkel, meg pornóval találkozik a gyerek az interneten, megnyugtatom a kedves szülőket azzal is, de van az a generáció most, aki kifejezetten szeretik azt, hogyha akár podcastben, akár videóban, akár képben a minőségi tartalmakat teszik eléjük, és ez tök jó. Abban nem vagyok biztos, hogy a most 5-6-8-10 évesek, akiknek azért már sűrűn vagy ritkábban, de kerül a kezébe mobiltelefon, azok majd 18-39 éves korukban, vajon a jövőben igényelni fogják ezt a fajta minőséget és hitelességet, amit a most 18-39 évesek. Igen, ezzel kapcsolatban sokkal, de sokkal szkeptikusabb vagyok, hiszen, mint arra az NMHH kutatás is kitér, az algoritmus és azon belül is a mesterséges intelligencia algoritmusok, amik egyre ügyesebbek, egyre jobban pozícionálják a tartalmakat, egyre inkább bezárhatják a fiatalokat abba a buborékba, amit a fiatal szeret, és nagyon nehezen néznek ki belőle, és míg a jelenlegi generáció fordít arra is figyelmet, hogy akár ellentétes véleményeket is szándékosan akarva, kitörve szándékkal a buborékból meghallgat és megnéz, addig nem tudom, hogy ez a jövő generációjának lesz igénye.
És nem csak arról van szó, hogy a közösségi média klasszikus értelmezésben vett fő képviselői algoritmus rendszerekkel tárják elénk azt, hogy mit olvasunk, mit fogyasztunk, mit látunk, mit hallunk, és ezáltal vélemény buborékba zárják a felhasználókat. Tehát nem a Facebook, nem az Instagram, hanem a 18-39 éves korosztálynál olyan gyakrabban használt közösségi platformok, mint mondjuk a YouTube vagy a Reddit, az egyaránt érintett ebben a kérdéskörben. Ezek a rendszerek azért nyilván már sokkal komplexebbek olyan szempontból, hogy nem annyira egyszerű az algoritmus, és nem annyira buta az algoritmus, úgymond, hogy tényleg mindig csak azzal lehetettél felhasználót, amit előzőleg tanult a felhasználóról, hanem azért itt már sokkal szabadabban mozognak az átlag emberek, és sokkal jobban tudnak keresni, és sokkal mélyebbre tudnak ásni egy témában. Ezért lehetséges az, hogy könnyebben találnak olyan adatokat, olyan információkat és olyan véleményeket, amik az övéktől eltérnek. Nyilván ez a Reddit fórum jellegű kialakításából is fakad, a YouTube-nál pedig abszolút jól működik az, hogy különféle véleményeket meg tud nézni egy-egy felhasználó adott témában, adott termékről, és nem csak ők azok egyébként, akik utána mennek a különféle témáknak, a különféle keresendő adatoknak, hanem az idősebb generáció is, annak ellenére, hogy azt gondolnak, hogy ők már tényleg csak a Facebookon olvasnak mindent, ott még nagyobb, tehát a 40-es korosztálytól felfelé még nagyobb annak az igénye, hogy szerkesztett és tényleg egy szerkesztőségi kontrollal rendelkező információforrás adja meg számukra azokat a híreket, azokat az információkat, amikre szükségük van. Egyébként abban is jól látszik, hogy mekkora eltérés van a felhasználói rétegek között, hogy a 40-65-ös korosztály az sokkal kevésbé tolerálja a fizetett anyagokat, jobban elvárja az átláthatóságot a különféle média forrásoktól, míg a YouTube-on egyébként gyakoribb és a Redditen is egyébként jobban felmerül hirdetett tartalmak használata a 18-39 éves generációt már kevésbé zavarja. Egyfajta részeként tekintenek annak a tartalomnak, amit általában fogyasztanak.
És ez azért érdekes, mert a 18-39 évesek tudják azt, hogy a tartalomgyártás pénzbe kerül. Tehát az, amit mi itt csinálunk, pénzbe kerül, az, amit a YouTube-on csinálnak az emberek, pénzbe kerül, akár csak a rövid TikTok videók is pénzbe kerülnek, pláne, hogyha tényleg jó minőségűek és szerkesztettek és jól összerakottak. Adott esetben 8-10-20 ember munkája van egy-egy komolyabb, negyed óra, 20 perces olyan bemutatóban, ami mondjuk a legújabb mobiltelefonokat mutatja be az interneten, és a többi, és a többi. Arról még nem is szólva, hogy a legtöbb újságíró, aki járja a világot, még sokkal több költséget kell, hogy valahogy ki tudjon fizetni azért, hogy minőségi tartalmat tudjon gyártani. És ez valahogy a 18-39 éveseknek jobban megy. Az idősebbeknek ugye ez nehezebben lenyelhető, mert mi még hozzá vagyunk szokva. Én teljesen rendben vagyok a reklámokkal, hogyha azok normálisak, ízlésesek és relevánsak az adott tartalomhoz. Tehát ez fontos a 18-39-eseknek is, hogy adott esetben egy legújabb mobiltelefonról beszélő blogger ne a legújabb intim betétet reklámozza, de hogyha releváns a tartalom és releváns a hirdetés, akkor ők elfogadják. Én idősebbként ugyanígy elfogadom, de valahogy a 40 fölötti korosztály hozzá van ahhoz szokva, hogy valahonnan szerzi a pénzt a szerkesztőség, az csinálja az újságot, bármilyen médium legyen, tehát legyen olvasott rádiós vagy éppenséggel videós anyag, és hát akkor viszont lehetőleg ne toljanak az én arcomba reklámokat, meg ne legyen szponzorált tartalom. Tehát ebben is a fiatalok, a jelenlegi fiatalok megengedőbbek. Ami egy picit aggasztóbb ezzel kapcsolatban, hogy pont a reklámok tekintetében nem nagyon vannak tisztában sem a fiatalok, az idősebbek pedig végképp, hogy milyen mértékben befolyásolja a mesterséges intelligencia és a kereső algoritmusok azt, hogy egyáltalán milyen reklámokat láthatunk, ami nem csak hogy információszerzés szempontjából, tehát az életünket befolyásoló, vagy akár a minket érdeklő információk szempontjából zárhatja be még jobban ezt az úgynevezett vízhangkamrát, echo chamber angolul ennek a megfogalmazása, de hogy hirdetések szempontjából tényleg egész egyszerűen, ha valaki kattintott valamilyen social media reklámra az utóbbi egy évben, onnantól garantálható, hogy minden más platformon naponta még 40-szer fogja látni azt a cipőt, azt a szappant, azt a bármit, amire éppen akarva vagy akaratlanul rákattintott, és ezzel nincsenek tisztában az emberek, hogy ezt bizony kőkeményen mesterséges intelligencia algoritmusok irányítják, ugyanúgy, ahogy az információt is, de ettől függetlenül, ahogy egyre okosabbak, profibbak lesznek ezek a megoldások, és ahogy a nagy óriások is egyre több pénzt fektetnek abba bele, hogy minél könnyebben és minél hatékonyabban adjanak el nekünk bármit, ugyanúgy nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, és a következő generációt, a most piciket is arra kell nevelnünk, és arra kell treníroznunk, hogy legyenek tisztában ezzel a visszhangkamrával, és legyenek tisztában azzal, hogy nekik erővel, akarattal ellene kell menni, és ki kell nézni ebből a visszhangkamrából, vagyis egészen egyszerűen bezárja őket egy olyan körbe, hogy az a végeredménye, hogy valaki gőzhajtású rakétát épít, csak azért, hogy fölrepülhessen az űrbe, hogy bebizonyíthassa, hogy lapos a Föld, és most nem vicceltem, tehát, hogy egész egyszerűen ez megtörtént, és ide nem szeretnénk eljutni a jövőben, szeretnénk, hogyha a gyerekeink élelmesek, okosak, tájékozottak lennének, így nekünk, szülőknek kell a mostani piciket, tehát tinédzsereket afelé irányítani, és arról meggyőzni, hogy bizony-bizony bármennyire is szórakoztató a TikTok, a YouTube, a shorts videók, az Instagramon is itt-ott, vagy bármilyen felület, nézzenek ki ebből a buborékból, és figyeljenek oda arra, hogy ha lehetőleg valamiről véleményt alkotnak, akkor azért nézzék meg a másik oldalt is, és utána döntsék el maguk, hogy mi a véleményük arról az adott témáról.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből, és ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, hogyha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelzőjű okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk az, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosórának kínálnak kétféle méretet, itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap, ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homage kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkciógörincsit kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy adóász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, Habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünk az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei a Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, hogy mentálisan, fizikailag minden, hogy arra edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran falajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, mire képes az óra, természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve, oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni. Úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony-bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán éllovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!